Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Nagy szeretettel köszöntjük az apostol szaván túl is a testvéreket a mai estén is. A Barna énekes könyvünkből fogunk most énekelni az alkalom kezdetén, méghozzá a 662-es dicséretünket, ami ki is van vetítve rendben. Mindig velem, Uram, mindig velem, mind a 6 versével énekeljük el. Kedves testvérek, József történetével foglalkozunk ezen a héten, és bátorítottam a testvéreket arra, hogy olvassák József történeteit. Ma este is erre bátorítom a testvéreket, Mózes első könyvének 37. fejezetétől kezdtük olvasni, ma is ebből fogunk még olvasni. Tegnap szólt Isten igéje közöttünk arról, hogy József megkülönböztetett ember volt, két síkon is. Egyfelől megkülönböztette őt az ő édesapja a többi testvérétől, de ennél a megkülönböztetettségnél sokkal mélyebb, nagyobb és messze mutatóbb volt az a megkülönböztetés, amivel Isten megkülönböztette őt másoktól. Elmondtuk és megértettük azt, hogy ennek a jele az volt, hogy Isten beszélt Józseffel egészen speciális formában, álmokat adott Józsefnek. Aztán harmadik pontban azt próbáltuk megérteni, hogy vajon mi volt annak az oka, hogy Isten Józseffel ilyen különlegesen bánt. Arra, hogy az apja miért bánt vele úgy, megadja a Szentírás a választ. Azt olvastuk, hogy öregségében született gyermeke volt neki József, és ezért különösen is szerette. Ráadásul József attól az asszonytól származott, aki Józsefnek fiatalkori nagy szerelme volt. Az, hogy Isten miért tette azt, amit tett, úgy láttatta velünk az ige, hogy nem József érdemeire adott válasza volt Istennek, tehát nem arra reagált Isten, hogy József jó lett volna, vagy jobb lett volna, vagy kiérdemesült lett volna arra, hogy Isten másként bánjon vele, hanem Istennek célja volt. Azért különböztette meg Józsefet, mert célja volt Józseffel. Ez a cél pedig nem más, mint hogy Jézusivá, Krisztus arcúvá tegye Józsefet, aki magának, Jézus Krisztusnak, a tökéletesnek lett ilyen módon előképe. Azt is megértettük, hogy Isten velünk is megkülönböztetetten bán, hiszen beszél hozzánk, és ezt nem azért teszi, mintha mi is bármiben különbek lennénk, mint mások körülöttünk, hanem azért, mert célja van, és az ő célja az, hogy formálja a mi jellemünket, életünket egyre jobban Krisztusivá. Hajtsuk meg most fejünket, és kérjük Isten segítségét a ma esténkre is. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki kijelentést adtál nekünk ígédben és fiadban. Magasztalunk téged mindazokért az áldásokért, amelyekkel megáldottál bennünket. Köszönjük itte neked azt, hogyha már ismerhetünk téged, és ezáltal ismerhetjük azt is, hogy kik vagyunk mi a te szent színed előtt. Köszönjük, ha már ismerhetjük kegyelmedet. Köszönjük, ha már megérthettük azt, hogy saját erőnkből te előtted meg nem állhatunk, de mégis a te fiadért, Jézus Krisztusért szabad és lehet nekünk téged atyánknak szólítanunk, és gyermeki bizalommal hozzád jönnünk. Ezt tesszük meg ezen a mai estén is, amikor arra kérünk téged, aki a kijelentést adtad számunkra, hogy nyisd is azt meg előttünk. Magyarázd előttünk ígédet, hogy annak megértésével megértsünk téged. És kérjük azt a munkádat is, amit egyedül csak te tudsz elvégezni, hogy a mi szívünk és lelkünk távol lenne még a te igazságaidtól, vezess bennünket ezekbe az igazságokba be, és szüld újonnan a mi szívünket, hogy meg tudjuk ragadni hittel és bizalommal a te kezedet, el tudjuk fogadni a te segítségedet, amit elkészítettél számunkra. Amen. Ott folytatjuk, ahol tegnap abba hagytuk, kedves testvérek, Mózes első könyvének 37. fejezetéből olvasom az igét. Hallgassuk ezt figyelemmel, a 12. verstől fogjuk olvasni a fejezet végéig. Egyszer a testvérek elmentek Sikembe apjuk nyáját legeltetni. Izrael ezt mondta Józsefnek: testvéreid Sikemben legeltetnek, gyere csak, elküldelek hozzájuk. József azt mondta neki: kész vagyok rá. Apja azt mondta neki: menj és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid és a nyáj. Azután számolj be nekem. Elküldte tehát Hebron völgyéből, és ő elment Sikembe. Amikor a mezőn bolyongott, találkozott egy emberrel, aki megkérdezte tőle: mit keresel? József azt felelte: testvéreimet keresem, mondd meg nekem, hol legeltetnek. Az az ember így felelt: elmentek innen, és hallottam is, amikor ezt mondták, menjünk Dótánba. Elment tehát József a testvérei után, és megtalálta őket Dótánban. Amikor távolról meglátták, még mielőtt az ő közelükbe ért, összebeszéltek, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak: nézzétek, ott jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg, majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Amikor ezt Ruben meghallotta, meg akarta menteni a kezükből, és ezt mondta: ne üssük agyon. Majd ezt mondta nekik Ruben: ne oncsatok vért, dobjátok bele ebbe a kútba itt a pusztában, de kezet ne emeljetek rá. Így akarta megmenteni a kezükből és visszajuttatni apjához. Amikor odaért József a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a tarka ruhát. Azután fogták és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Ezután leültek enni. Föltekintve látták, hogy éppen egy izmáli karaván közeledik Gileát felől. Tevéik gyógyfűvel, balzsammal és mirhával voltak megrakva, amit Egyiptomba szállítottak. Ekkor azt mondta Júda a testvéreinek: mi haszna, ha megöljük testvérünket és elföldeljük a vérét? Gyertek, adjuk el az izmálieknek, ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testvérünk és vérünk ő. A testvérei pedig hallgattak rá. Miközben azonban midjáni kereskedők mentek arra, fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmálieknek 20 ezüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. Amikor Ruben visszatért a kúthoz, József már nem volt a kútban. Akkor megszaggatta a ruháját, visszatért testvéreihez, és azt mondta: nincs meg a gyerek, jaj nekem, hova legyek? Akkor fogták József ruháját, levágtak egy kecskebakot, és belemártották a ruhát a vérébe. Azután elküldték a tarka ruhát, elvitették apjukhoz ezzel az üzenettel: ezt találtuk, nézd meg jól, a fiad ruhája ez, vagy sem? Ő felismerte, és azt mondta: az én fiam ruhája ez. Vadállat ette meg, biztosan széttépte Józsefet. És megszaggatta Jákob a felső ruháját, zsákruhát tekert a derekára, és sokáig gyászolta a fiát. Fiai és leányai mind vigasztalni igyekeztek, de nem akart vigasztalódni, hanem ezt mondta: Gyászolva megyek el fiamhoz a halottak hazájába. Így síratgatta őt az apja. Kedves testvérek, arról olvasunk itt rögtön a 12. versben, hogy József apai megkülönböztetése tovább zajlik. Miközben a testvérek apjuk nyájával foglalatoskodnak, azokat legeltetik, azt olvassuk, hogy József otthon tölti az időt. És az apja egyszer csak előszólítja és elküldi Józsefet hírekért. Nem azért küldi az apja, hogy menjél fiam te is dolgozni, legyél csak ott a testvéreiddel, hanem azért küldi el, hogy hozzon neki híreket. Jákob egy nagyon sokat látott ember volt. Akik ismerik a történetét Jákobnak, tudják, hogy az élet útja igen sokféle nehézségen keresztül vezetett. Edzett ember volt. Mégis azt kell, hogy lássuk, hogy József ügyében mégsem volt kellően bölcs. Nem volt fiatal már Jákob ebben az időben, sok mindent látott, de a József fiával kapcsolatosan mégsem volt kellően bölcs. Ha kellően bölcs édesapa lett volna, akkor nyilván érzékelte volna azt, hogy feszülnek a húrok. Hogy egyre jobban feszülnek a húrok a család tagjai között. Ha kellő bölcsessége lett volna, akkor valószínűleg ezt a lépést nem teszi meg. Nem küldi el Józsefet szimatolni, híreket hozni, ráadásul úgy, ahogy majd ezt látni fogjuk, cifra ruhába felöltöztetve. Amikor látjuk így Jákobot, testvérek, akkor jusson eszünkbe az, hogy sokféle bölcsességhez lehet jutni az élet tapasztalatok által. De nem úgy van ez, hogy aki sokat látott az életben, az aztán olyan bölcsességet szerez, amihez már a többiek hozzá se tudnak szagolni, és amivel az ilyen ember, a sokat látott, sokat megélt ember már mindent jól tud csinálni. Azt gondolom, hogy mindenkit megkísért az, ahogy egyre idősebb lesz, egyre több tapasztalat kerül a háta mögé, hogy az ember azt gondolja, hogy minden úgy jó, ahogy én csinálom. Az idős ember is hasonlít a fiatalhoz abban a tekintetben, hogy nehezen fogadunk el kritikát. Az ember inkább magyarázgatja, hogy miért tesz dolgokat úgy, ahogy tesz. Tanuljunk Jákobtól. Sok mindent el lehetett volna kerülni ebbe a családba, ha Jákob nem csak a maga tapasztalataira, nem csak a fia felé irányuló majom szeretetre ügyel, hanem egy kicsit odafigyel arra, ami körülötte zajlik. Amit láthatott ő is, amit tapasztalhatott ő is. Kedves testvérek, elindulunk Jákobbal, vagy Józseffel ezen az úton, és követjük őt. Féltestvérei Sikem környékére indultak. Aki olvassa itt ezeket a fejezeteket, az tudja, hogy ez nem volt egy veszélytelen vállalkozás a testvérek részéről, a nyájakkal Sikem irányába indulni, aminek az első rendű oka az volt, hogy ezek a fiúk ott korábban az apjuk tudta nélkül egy hatalmas vérfürdőt szereztek, legyilkoltak egy csomó embert. Talán nem volt az ő részükről sem ez nagyon bölcs dolog, hogy oda mentek. De vajon miért mentek oda? Valószínűleg úgy tartják, hogy ez a föld jó és gazdag legelőkkel teli föld volt. A szükség vitte őket oda, mert a nyájnak enni kellett. De ha figyelemmel kíséljük a Szentírás bizonyság tételét, akkor rájöhetünk arra, hogy az ő bátorságuknak volt egy másik oka is. Erről a 35. fejezetben olvasunk, az 5. versben, ahol azt írja le nekünk a Szentírás, hogy Jákob és fiai előtt azok a városok, amelyeken ők vonultak, keresztül vonultak, mind visszavonulót fújtak, mert az Úr megrettentette őket. Rettegést támasztott Jákobbal és a fiaival szemben az Úr, és valószínű, hogy a fiúk erre is appelláltak, hogy az Isten véd bennünket. Ez akkor történt, ez az isteni cselekvés, amikor Jákob visszatért az idegenből, és kereste magának a helyet, hogy hova telepedjen le. Hát látják a testvérek, hogy amikor idegenek érkeznek egy országba, akkor ez nem könnyű tolerálni. Jákob nem volt idegen abban az országban teljesen, mert ott lakott az apja, meg a nagyapja, volt rá isteni ígéret, hogy oda fog települni, de ez az ország nem volt üres. Annak voltak őslakói, akik már régebben ott laktak, mint Jákob felmenői. És ők abszolút nem örültek annak, hogy ott népek kezdenek el mozgolódni, és családok keresnek maguknak helyet. De Isten közbelépett. Rettegést támasztott a szívükbe, és ezért nem mertek Jákobhoz és az ő fiaikhoz közeledni és nyúlni. Valószínű, hogy ezek a fiúk erre appelláltak. Úgy olvassuk, hogy aztán Sikemből elmentek Dótánba. József elindul Sikembe, ott nem talál senkit, bolyon keresztbe kasul a mezőn, míg egy ember eligazítja őt, és így indul ő el, szintén Dótán felé. Mivel ezek kevésbé ismert bibliai helyek, Hebrón, Síkem, Dótán, csak hadd jegyezzem meg, és érzékeltessem azt, hogy itt azért nem a szomszédba ment el József, hiszen Síkem és Hebrón között, ahonnan elindult, körülbelül légvonalban 70 kilométer a távolság. Aztán Síkemből Dótánba még egy jó 30 kilométer légvonalban a távolság. Hát ez a szülői sátortól, ez már vagy 100 kilométerre volt, és sejthetjük azt is, hogy ez gyalog, ez nem egy fél órás kis séta lehetett abban az időben. Így akad rá a testvéreidet Dótánban. Mivel azonban az a tapasztalatom, hogy általában a Biblia olvasó testvérek zavarosan értelmezik azt, ami ezután jön, ezért a mai estén szeretném röviden ezt számba venni, hogy mi következett ezután. Mert lehet, hogy nem tűnik ez nekünk annyira átláthatónak. Legelőször is azt mondja nekünk a Szentírás, hogy a testvérei már messziről megismerték. Ebbe bizonyára nagy segítségű volt a cifra ruha, ami már messziről világított. Arrafelé sík a vidék, jó messzire el lehet látni, észre lehet venni hamar a közeledőt, de az nem azt jelenti, hogy az hamar is fog odaérkezni. Amíg ő közeleg, addig a testvérek eljutnak az első elhatározásra, megszületik az első forgatókönyv József likvidálásával kapcsolatosan. Ez pedig arról szól, hogy Józsefet meg fogják ölni. Ezt olvassuk a 19. versben. Egymást hergelik. Így szokott ez lenni. Nincsenek ők ott kevesen, de egyik adja a másiknak az ötleteket. Az indulatokat gerjesztik. Előre kitervelik, hogy előbb megölik, aztán majd a holttestét egy kútba fogják rejteni, és az alibijük az lesz a cselekedetükre, hogy azt fogják mondani, hogy egy vadállat ette meg. Ezért nincsenek földi maradványai. Azonban azt látjuk, hogy nem egységesek a testvérek ebben. És egy kicsit az ember föl is lélegez, ahogy olvassa a szöveget, mert miközben megyünk előre a szövegbe, megrendülünk azon, hogy hát milyen féltestvérek ezek. Megrendülünk azon, hogy milyen emberek ezek. És amikor eljutunk a következő szakaszhoz, akkor egy kicsit megenyhül a szívünk, mert arról olvasunk itt, hogy van egy közöttük, Rúben, aki hallja ezt, az egész tervet, és előáll azzal, hogy ne fertőzzük, ne tegyük tisztátalanná kezünket vérrel. Legyen csak elég az, hogy beledobjuk a kútba, aztán majd ott az történik vele, ami egy kútba szorult emberrel történni szokott, ha nem kap segítséget. Rúben próbálja menteni Józsefet, nem rejti el ezt előlünk a Szentírás, de nem vállalja nyíltan a testvérei előtt. Ezért mondja, dobjuk csak bele a kútba. Megkérdezhetjük, hogy miért, és meg is kell kérdeznünk. Hogy van az, hogy a többi féltestvér annyira elvetemült, hogy kész volna megölni Józsefet, ez a Rúben meg annyira kilóg a sorba, hogy ő meg mentené Józsefet. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát bizonnyal az érő talán egy jobb eresztés ebből a nagy fészekajból. Talán erkölcsileg jobb a tartása. Nem lehetnek az emberek egyformák. Milyen jó, hogy legalább egy van közöttük, aki nem olyan elvetemült. De amikor Rúben után elkezdünk nyomozni a Bibliában, és visszafelé kell ehhez egy kicsit lapoznunk a 37. fejezettől, akkor a 35. fejezet 22. versében azt olvassuk, hogy ez a Rúben egyszer bement apja másodrangú feleségéhez, és vele hált. Azaz Rúben elkövetett egy szörnyű bűnt, az apja feleségével hált. Ekkor még nem léteztek a mózesi törvények, de az erkölcsi törvények, azok már léteztek. És ez egy nagyon idegen és furcsa dolog volt abban a világban is. Aztán a Mózes törvénye ezt már világosan szabályozta, és azt tudjuk meg Mózes törvényéből, hogy jól érezték korábban az emberek, amikor úgy gondolták, hogy ez nem normális dolog. Azt kell mondjuk, hogy Rúben adósa volt az apjának. Egy súlyos bűn terhelte őt az apja irányába. És tudjuk, hogy az apja tudott erről, mert megjegyzi a Szentírás, hogy ez az apjának a tudomására jutott. Amikor most látjuk azt, hogy ő menteni akarja Józsefet, akit az apja olyan megkülönböztetett szeretettel szeret, akkor nem kell nagy nyomozónak lenni ahhoz, hogy összerakjuk ezt a képet. Rúben nem volt semmivel se jobb szívű, mint a testvérei. Pusztán taktikázott. Szeretett volna az apjánál végre egy nagyon jó pontot szerezni, hogy azt a nagyon rossz pontot, amit korábban szerzett, valahogy el lehessen feledni. Itt most szép alkalom kínálkozott. Mindenki meg akarja ölni Józsefet, na majd én megmentem, majd titokba kihúzom a kútból, hazamegy apukához, el fogja neki mondani, hogy milyen csirkefogók a féltestvérei, de Rúben, na az a Rúben, az megmentett engem. Amikor József a testvéreihez ér, akkor tehát már kész a vele szembeni második forgatókönyv. Az első úgy nézett ki, hogy megöljük holtest a kútba, aztán elmondjuk, hogy vadállat ette meg. Most jön a második forgatókönyv, dobjuk csak be a kútba, hagyjuk ott, apánknak meg majd valamit mondunk. Rúben meg a háttérbe úgy gondolkozik, én azért majd kimentem. Amikor arról van itt szó, hogy kútba akarják dobni, akkor hadd jelezzem azt a testvéreknek, mert az első értetlenség ezen a ponton mindenképpen elő szokott jönni, hogy a mi magyar szívünk rögtön az alföldi gémes kutakra hangolódik, és hát bizony egyikünk se kíván egy ilyen kútba beleesni, de ilyen kutak ott Palesztínában vagy a Kánaán földjén, ahogy akkoriban nevezték, ilyen kutakot nem voltak. Az a kút, amit itt ennek fordítanak, inkább ciszterna volt, vízgyűjtő volt. Ez alatt hatalmas föld alatti üreget kell értenünk, aminek volt egy szűk szája. Az esős időszakban a felszínről a víz befolyt ebbe a ciszternába, mivel szűk volt a bejárat, a szája, azt igyekeztek lefedni, és így később, amikor a nyájaknak vízre volt szüksége, oda jártak, hogy onnan merítsenek. Föl kellett húzni a vizet ezekről a helyekről. Általában nem is nagyon reklámozták, hogy ezek a helyek hol vannak, mert az egy külön nagy ajándék volt, ha valakinek voltak ilyen titkos víz raktárai. Ugye olvassuk is, hogy amikor egymással ki akartak tolni ezek a kánaáni népek, akkor mit csináltak? Ezeket a felfedezett kutakat betömték. Betömték, hogy ne lehessen onnan vizet meríteni. Gyakorlatilag gazdaságilag ellehetetlenítették a konkurenciát. Hát most találtak egy ilyen kutatot, ezek a testvérek ott legeltettek, és ebbe a ciszternába dobják bele Józsefet, ami most éppen üres is volt. Nem volt benne víz már. Úgy olvassuk, hogy utána leültek enni. Hát furcsa lélektana van a testvéreknek. Készek arra, hogy Józsefet megöljék. Aztán utána módosítanak a dolgon. Jó, hát direkt módon nem öljük meg, csak úgy elrendezzük, hogy meghalljon majd magától. Véghez is viszik ezt a dolgot, és utána leülnek jó ízűen falatozgatni. Furcsa az ember. Furcsa az emberi lélek és az emberi szív. Azonban kiderül az a szövegből számunkra, hogy ez az ő leülésük, ez nyilván jóval messzebb történt attól a ciszternától, ahova Józsefet bedobták. Tessék elolvasni a 42. fejezet 21. versét. Ott a fiúk mondják el maguk között, majd Egyiptomba, hogy a József testvérük hogy könyörgött az életéért nekik. Magyarán ebből megérthetjük azt, hogy József küzdött az életéért. Tisztában volt ott akkor, amikor levették róla a ruhát, és oda hurcolták ennek a ciszternának a szájához. Tisztában volt azzal, hogy ami történik, ez most nem játék, ez nem ijesztgetés, hanem ez egy véresen komoly dolog. Tisztában volt József azzal, hogy ha a testvérei nem könyörülnek meg rajta, akkor ő emberileg elveszett, akkor ő egy halott ember. Ha itt a mezőn bedobják egy ciszternába, akkor neki emberileg esélye nincs arra, hogy onnan megmeneküljön. El tudom képzelni, hogy József nem csak könyörgött, hanem kiabált. Amikor ledobták oda a ciszterna mélyére, ehhez kellő távolságba kellett menni, hogy ezt a testvérek ne hallják. Mert azért az ember valahogy úgy van programozva alapjáraton, hogyha valaki segítségért kiállt, akkor az ember mégiscsak mozdul. A legtöbb ember mozdul. De van olyan, amikor az ember kellő távolságba megy inkább, hogy csak ne is hallja, csak ne is tudjon róla. Hát a testvérek ezt tették, és ez megint egy nagy kérdőjel az ő szívük minőségéről. Azt olvassuk, hogy miközben ők falatozgatnak, József meg ott egyre aléltabban óbégat a verembe, észrevesznek távol egy karavánt, amelyik Gileát felől jön. Kicsit segítek megint a testvéreknek, mert a szövegben olyan rész ez, amit nem biztos, hogy egyből mindenki tud vagy ért. Gileád az Transzjordániában volt, tehát a Jordánon túli területre esett, és egy kereskedelmi útvonal érkezett arról, amelyik ott a Jezreel síkságán és a Jezreel völgyén keresztül ment a tengerpart irányába, a filiszteusok földjére. Ők laktak a földközi tenger partján, és a földközi tenger partvidékén vezetett ez a kereskedelmi út Egyiptomba. Ez egy forgalmas út volt. Azt olvassuk, hogy ezek az izmaelita kereskedők mindenféle fűszereket vittek éppen Egyiptomba. Ezt látták a testvérek is, a távolból látták őket. És akkor az egyik testvérnek, Júdának az jutott az eszébe, hogy adjuk el inkább Józsefet rabszolgának. Nem akarja beszennyezni a kezét, még csak annyira se, mint amennyire most beszennyezték. Hiszen ha meghal ott a verem alján József, akkor az mégiscsak az ő bűnük. Júda azt mondja, adjuk el rabszolgának, így nincs vér. Így nincs halál. És ha nincs vér, akkor nincs, ami bosszúért kiáltson. Mert az Ószövetségben a vér az mindig bosszúért kiáltott. A célt meg így is el lehet érni. Eltűnik József az életünkből. Válasszuk ezt az utat. Az ötlet jónak tűnik a többi testvér számára is, és elfogadják, és ez a harmadik forgatókönyv ezekben a versekben arra néz, hogy mi történjen Józseffel. Ám miközben ezt ők ott tervelgetik, anélkül, hogy ők ezt látnák, ezen a kereskedelmi útvonalon, ami Egyiptomba vezet, Egyiptom felől is érkeznek kereskedők, akik minden valószínűség szerint meghallották Józsefnek a kiabálását, felhúzták, és szépen eladták a szembejövő izmáli kereskedőknek. Hát minek adták el? Nyilvánvaló, rabszolgának adták el. Azt is elmondja itt a Szentírás, hogy 20 ezüstért adták el az izmálieknek. A 40. fejezetre, ha előre lapozunk, a 15. versben József ezt az akciót emberrablásnak nevezi. Azt mondja, hogy őt elrabolták. Ezt tulajdonképpen úgy értjük meg, hogy amikor Józsefre rátaláltak ott ezek az Egyiptomból jövő kereskedők, nyilvánvaló fölmérték, hogy József ott a halál torkában van, a halál fia. Ahogyan kihúzták Józsefet, nyilván arra gondoltak, hogy mi mentettük meg az életét, milyenk az élete. Innentől mi rendelkezünk vele. És ezen az alapon adták el őt rabszolgának, nyilván József vitatkozott velük, nem akart kötélnek állni, ha úgy tetszik, és hogy szabaduljanak tőle, kapóra jött, hogy eladják az Egyiptom felé tartó izmálieknek. Testvérek távol vannak, ők még tanakodnak, beszélgetnek, erről az egészről nem tudnak semmit. Aztán Rúben, kihasználva a testvérek beszélgetését, elmegy titokban, hogy kimentse Józsefet. Nehogy eladják. Ugye, ez volt az utolsó forgatókönyv. Rúben megelőzi őket. Azt olvassuk, hogy egyedül megy oda a lyukhoz, keresi Józsefet, de József már nincs ott. És akkor kétségbe esve megszaggatja a ruháit, és megy a testvéreihez. És az egész ügy előtt értetlenül állnak, hogy József vajon hova lett. Eltűntek a kereskedők, eltűnt velük együtt József is. Ezt azért fontos megértenünk, hogy már megértsük azt is, hogy miért nem is gondoltak ők arra, amikor később Egyiptomba keveredtek, hogy ott ők Józseffel összefuthatnak. A testvérek előtt ez egy titok maradt, hogy József hova tűnt el. Fogalmuk se volt róla, hogy hova tűnt el. Ez a hátuk mögött zajlott le. Az általuk összevérezett ruhát aztán elvitették az apjuknak, nem ők vitték, leszállítatták az apjuknak, a történettel együtt nyilvánvaló, és az apjuk mély gyászba esett. Olyan mély volt Jákobnak a gyásza, hogy azt olvassuk itt a Szentírásban, nem tudták őt megvigasztalni azok a szerettei, akik őt ott körülvették. Ez nem valami keleti színjáték volt. Tudjuk, hogy a keleti emberek hogy gyászolnak. Talán láttuk már erről filmeket, hogy hogy tudnak sírni, jajongani, kiabálnak az asszonyok, amikor gyászolnak. Nem olyan a gyászuk, mint a mi kultúránkban. Mi általában csendben vagyunk, mikor gyászolunk. Jákob gyásza nagyon mély gyász volt, mert még a mondatait is lejegyzi a Szentírás, és azt mondja itt el nekünk, így tárja elénk, hogy Jákob ilyeneket mondott, hogy gyászolva megyek el fiamhoz a halottak hazájába. Nem egységesek ennek a magyarázatai, úgy is értelmezhető, hogy Jákob azt mondja, én életem végéig, a halálomig gyászolni fogok. Igaz, hogy Jákob nem volt már fiatal ebben az időszakban, de azért egy élet végéig tartó gyászt bevállalni, hát nyilván csak az vállal be, akinek nagyon fáj a szíve. Csak az beszél így. De más magyarázók azt mondják, hogy ez a mondat ennél még többet is jelent. Jákobnak annyira fájt a szíve, hogy ezt a mondatot talán úgy is lehet fordítani, hogy Jákob azt mondta, hogy én még a halálomba is gyászolni fogok. Még ott is fájni fog, amikor meghalok, még utána is fájni fog az, ami most történt, pedig hát József nem volt halott. Kedves testvérek, abban, amit ma olvastunk, és amit talán így most már jobban megértünk a szöveg alapján, számomra az egyik legmegdöbbentő dolog, az az emberi elem, a szívnek a gonoszsága. Az emberi szívnek a gonoszsága. És amikor megvizsgáljuk azt, hogy vajon miért lettek ezek a fiúk ennyire gonoszak, vajon miért öntötte őket így el ez a gonoszság, először testvérükkel szemben, aztán az apjukkal szemben, hiszen azért valamikor hazamentek ezek a fiúk, látták az apjukat gyászolni. Elmondhatták volna a valóságot, azt, hogy igen, mi ezt terveztük, meg azt terveztük, de a végén eltűnt József, fogalmunk sincs, hogy hol van. Talán vigasztalódhatott volna Jákob, de ezek a fiúk nem mondták el az igazságot az apjuknak, hanem elnézték, hogy az apjuk nap, mint nap sír és gyászolja a fiát. Honnan volt ez? Mi ennek az eredete? Az ő szívükben, ennek a keménységnek, ennek az elvetemültségnek. A tegnap felolvasott szakasz 11. verse, 37. fejezet 11. verse segít nekünk ebben, ennek a megértésében, ahol azt olvassuk, hogy féltékenyek voltak Józsefre a testvérei. Féltékenyek, mondhatom úgy is, hogy irigyek voltak Józsefre a testvérei. Miért voltak irigyek Józsefre a testvérei? Azért, mert Isten beszélt vele. Azért, mert Isten Józsefnek jó dolgokat mondott, amiket még József nem értett, hogy pontosan hogy fognak, meg mikor fognak ezek bekövetkezni, de az álmokban, amiket József látott, ő egy jó pozíciót foglalt el. A testvérek szíve pedig megtelt féltékenységgel és irigységgel. Testvérek, az ember tragédiájának is az egyik forrása ez a bűn, az irigység. Azt olvassuk a Biblia első lapjain, hogy Éva okos akart lenni, mint Isten. Sikerült a kígyónak elérni, hogy Éva irigykedni kezdjen Istenre. Azt mondta, olyanok lesztek, mint az Isten. És mielőtt megtörténik a bűneset, azt olvassuk, hogy Éva okos akart lenni. Olyanná akart lenni, amilyen Isten. Nem véletlen, hogy a 10. parancsolatban megjelenik Istennek egy tiltása, azt mondja, ne kívánd. Ne kívánd, ne irigyeld, ne legyél féltékeny arra, ami a te fele barátodé. Kedves testvéreim, hadd mondjam el nektek, hogy a hívők is tudnak irigykedni. Nem csak a világi ember irigykedik. Olykor a világi ember erre még büszke is, mert azt mondja, az irigység mozgat. Ezért török előre, mert irigy vagyok a másikra. Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy az irigység valójában jó dolog, mert motivál arra, hogy még többet, még jobban az enyém legyen, megszerezzem. Mi hívők sokszor azt gondoljuk, hogy ó, ettől a bűntől mi már mentesek vagyunk. Ez már bennünket nem érint. Pedig sokszor mélyen ott lakik a szívünkbe. Ott lakik a szívünkbe az, hogy a másik, aki ugyanolyan hívő, mint mi, vagy a másik, akinek Istenhez semmi köze nincsen, miért kapta úgy? Miért kapta azt? Ugye nem vagyok egyedül, akiben olykor megfordul az a gondolat, hogy a másik gyereke, az miért olyan? Az enyém miért nem olyan? A másik hívőnek miért megy olyan könnyen a gyereknevelés? Az ő gyerekén miért olyan jók? Az enyém meg miért olyan rossz? Aztán megfordul az emberben az is, hogy ó, a másiknak a felesége, férje. Na, az milyen jó járt, bezzeg én. Bezzeg én. Miért kapott ő jobbat? Ott van a másik vagyona. Megkísért bennünket, hívő embereket is. Amikor látjuk, hogy egyikünk vagy másikunk többet kapott, az miért kapott többet? Én miért nem kapok annyit? Annak miért van annyia? Az miért tudja cserégetni az autóját? Miért van neki több lakása? Miért megy neki annyira jól? Vagy a munkahely. Ó, hát másoknak jó sors jutott. Nekem meg csak ennyi, amennyi jutott. Kedves testvéreim, hadd helyezem újra a szívetekre, hogyha irigység volna a szívünkbe mások felé, és arra gondolnánk, hogy őket Isten jobban megkülönböztette, akkor veszélyes útra lépünk, mert ez a szívünkbe olyan indulatokat fog generálni, amilyen József testvéreinek a szívébe is született. Előbb-utóbb oda vezet. Bennünk is meg fognak születni azok a gyilkos gondolatok, azok a rossz gondolatok, amikre Jézus Krisztus egyértelműen a hegyi beszédben utalt, és azt mondta, hogy ha így gondolkoztok, ha gyűlölködtök, akkor az olyan, mintha megöltétek volna a fele barátotokat. Az irigység nem jó tanácsadó. A megkülönböztetés lényege az, hogy Istennek célja van velünk. És amikor látunk más embereket, és úgy gondoljuk, hogy velük Isten jobban bánik, akkor tanuljuk meg azt, hogy Istennek más célja van velük. Nem kell minden hívő embernek egyformának lenni. Istennek más-más célja van velünk. És elsőrenden nem az a célja, hogy bennünket olyanná tegyen, mint akikre irigyek vagyunk, hanem velünk mindig az a célja Istennek, hogy személyesen abban, amiben járunk, megformálja rajtunk Jézus Krisztus arcát. Nem könnyű. Nem könnyű sokkal bírni, és nem könnyű szegénynek lenni. Óvjon meg tőle bennünket az Úr, mondjuk a Szentírás szavával együtt, hogy el ne forduljon az Úrtól a mi szívünk. De bármiben járunk, az apostollal együtt tanuljuk meg, hogy megtanulunk szűkölködni, és megtanulunk bővölködni is. A lényeg, hogy Krisztus arca rajtunk kiformálódjon és kiábrázolódjon. És ha most valami olyasmiben járunk, amivel nagyon elégedetlenek vagyunk, és olyan indulatokkal vannak tele a szívünk, hogy a bezeg a másiknak jobban megy, akkor értsük meg azt, hogy Isten a mi szívünket akarja formálni, és akinek többet adott, azon is meg akarja formálni az ő arcát. Az sem könnyebb. Annak sincs könnyebb sorsa és könnyebb élete. De azt gondolom, hogy azt is meg kell értenünk ebből a történetből, hogy Istennek megkülönböztető szeretete, amellyel bennünket szeret, az ő ígéretei, amelyek bennünket, hívőket az életünkben motiválnak, bátorítanak, buzdítanak, azok irigylésre méltóvá is tesznek bennünket. Ezt is szeretném ma idehozni a testvérek elé. Nem csak azt, hogy a mi szívünkben van irigység mások felé, hanem azt is, hogy értsük meg, hogy amikor hívei vagyunk, igaz követői vagyunk Jézus Krisztusnak, és megformálódik rajtunk Krisztus arca, amikor békességünk van, amikor elégedettek vagyunk, akkor irigyeink támadnak. És nagyon sok gyűlöletnek a forrása az igaz hívők felé ez a gyűlölet, ez az irigység. Irigylik ám azt, amikor egy hívőnek békessége van egy ravatal mellett. Irigylik ám az emberek azt, amikor azt látják, hogy valaki kevéssel is boldog. Nem mondják, de ez nagyon sok ember számára irigységet jelent. És ez az irigység sokszor gyűlöletbe csap át, sokszor annak a forrása lesz, ami bennünket utól ér. Azt gondolom, hogy élettelen az a hívő, aki nem hiszi Isten kijelentéseit, és nem áll rá azokra. Az az ember élettelen. Azt mondta egyszer egy teológiai tanárunk, hogy a döglött egér még a macskát se érdekli. Arra, mely a macska sem mozdul rá. Testvérek, ha nincs bennünk élet, ha nem formálódik rajtunk a Krisztus arca, akkor a világ, köszöni szépen, úgy megvan velünk. Nem nagyon zavarjuk. De aki igaz hívő, az legyen fölkészülve rá, hogy a világban irigyei fognak támadni. Akik irigyelni fogják azért, amit Isten tett vele. Értsük meg ezt, mert sokszor nem értjük. Sokszor, amikor bántanak bennünket, a környezetünk, akkor fölteszik ezt a kérdést, hogy miért? Hát nem ártottam én a légynek se. Hát mindenkinek segítek. Hát igyekszek jó lenni. Miért vagyok én az útjában? Miért bántanak engem? Testvérek, értsük meg, ezért. Krisztusért, az ő arcáért. Azért, amit ő tesz velünk. Az igaz hívő, a Jézus arcú hívő kell, hogy tudja azt, amit Jézus a János 15-ben így mondott el nekünk. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket a világból, azért gyűlölt titeket a világ. Jézus elmondja, hogy akiket én megkülönböztetek, azokat a világ meg fogja gyűlölni, mert irigyli őket. Kedves testvéreim, az utolsó gondolat, amit elétek hozok, az, hogy József megtöretett, nehéz dolgokon kellett, hogy keresztül menjen, de keresztül kellett, hogy ezen menjen. Istennek volt ez a jellemformáló munkája. Józsefre nagy dolgok vártak, amikről ő még mit sem sejtett. És ezekben a hatalmas dolgokban József nagyon könnyen elsodródhatott volna, ha Isten nem edzi meg őt már jó előre. Az, ami vele történik, számára is érthetetlen, de majd később elnyeri az értelmét. Az az út, amit József járt, egyébként Jézus Krisztus útja is. Jézus Krisztus is megtöretett, meg is halt. Úgy mondjuk alászállt a poklokra. Feltámadott, és megdicsőült. Azt mondja Wilhelm Busch könyvének a címe, Jézus a mi sorsunk. Ezért testvéreim, ha törettetünk is, ha gyűlöletnek vagyunk áldozatai is, bátorítalak benneteket, hogy legyünk türelmesek, és bízzunk az Úrban. Talán ő formál, talán ő egyenged, talán ő készít bennünket valamire, amit most még nem ismerünk és nem tudunk, ne lázadjunk, higgyük el. Az Úr által és az Úrral majd értelmet nyer az, amin keresztül megyünk. Segítsen ebben bennünket tovább. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk most. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért, mert alázatos voltál mind halálig, a keresztfának haláláig. És nem csak alázatos voltál, hanem a te alázatod abból fakadt, hogy engedelmes is voltál. Nem akartál a mennyei atya akaratával szembeszegülni. Bocsáss meg nekünk, hogy nem tudunk sokszor alázatosak lenni. Bocsáss meg nekünk sokszori lázadásunkat. Bocsáss meg, hogy nem viseljük a megtörettetést, holott te tanítottál bennünket, hogy ez is a mi sorsunknak a része. Kérünk téged, segíts bennünket megállni, és boldogan hordani keresztjeinket, a téged követésnek minden nehézségét. És arra is kérünk téged, hogy tisztíts meg a szívünket mindazoktól az indulatoktól, amelyek talán irítségünkből fakadnak. Úrunk, könyörülje meg rajtunk, és leplezd be a mi mai esténken is szívünknek sok-sok elégedetlenségét, amelyekkel reklamálunk te előtted, amikor irigykedve nézünk másokra. Taníts, Úrunk, megelégedni, és hinni, hogy nincs előled elrejtve a mi sorsunk. Köszönjük te neked, hogy érthetjük, kiválasztottál, beszélsz hozzánk, mert célod van velünk. Vidd is véghez a te célodat velünk, általunk és rajtunk. Amen. Imádkozzunk közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.